Helyünkről felállva fohászkodjunk, testvéreim. A mi együttlétünk, ünnepi istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéit, amint szól hozzánk a karácsonyi történetből, ahogy ezt Lukács evangélista feljegyezte. A Lukács evangéliuma második részének első 14 verséből. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hosszabb bibliai szakaszt, ám nyitott szívvel és engedni kész lélekkel tegyük ezt. Szól hozzánk tehát az ige a Lukács evangéliuma második részéből, az első 14 versből a következőképpen. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Quirinius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte első szülött fiát. Bepójálta, és jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igéjét, álljunk most fel, és imádságban válaszoljunk a szavaira.
Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Hála tett szívvel köszönjük meg most azt, Istenünk, hogy ünnepet szentelhetünk neked, karácsony szent ünnepét, amikor kijelentetted ennek a világnak, hogy eljött a megváltó, eljött, aki letöri a láncokat, eljött az, aki megszabadítja az ő népét a szolgaságból. Köszönjük, Istenünk, ezt a szabadítót, és köszönjük ezáltal a betlehemi gyermek által, hogy mi is a te néped lehetünk, a te fiaid lehetünk. Hálás a szívünk, Istenünk, azért, hogy egybegyűjtöttél minket ebbe a templomba, és köszönjük, hogy hirdetett közöttünk a te megelevenítő, élő igédet. És kérünk téged, hogy ahogyan a betlehemi csillag felragyogott azon az éjszakán, úgy igéd világossága most is ragyogjon fel nekünk, és valóban vezessen el minket a Krisztushoz. Szent fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Foglaljuk el helyünket, testvéreim! Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy most hozzátok is szólni kíván e megszentelt ünnepi órában, írva található az olvasott bibliai szakaszban a Lukács írása szerinti evangélium második részének 12. versében. Kérem, hogy az ige iránti tiszteletünk jeleként fennállva hallgassuk meg ezt az egy mondatot a Szentírásból, a Lukács evangéliuma második részének 12. verséből, ahol így szól hozzánk: a jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim.
karácsonyi jelek, a karácsonyi csodák, a karácsonyi szimbólumok, amiket elénk hoz ez a mai délután, kedves testvéreim. És a kicsik is tudják, hogy az életünkben milyen nagy szerepe van ezeknek a bizonyos jeleknek. A jel, ami jelez és jelent valamit. És így most különösképpen egy olyan jelre figyeljünk, ami talán kevésbé is ismert közöttünk. Ez pedig maga a jászol jele. A jászol, ami egyébként jelentéktelennek tűnik, és mégis itt a karácsonyi történetben különleges szerepet kap. Tudják az óvodások is, hogy bizony a jel az megkülönböztet. Megkülönbözteti a dolgainkat a többiekétől. Külön választja az életünket, a sorsunkat másokétól. Sokszor egy-egy jel lehet pozitív valaki életében felnőttként, és a történelemben sokszor láttunk olyat, amikor negatív értelemben elkülönített, ha valakit megjelöltek. De gondoljatok most pozitív értelemben a jelre, hiszen ajándék, amikor megkülönböztetünk és megkülönböztethetünk valakit valakitől, vagy valamit valamitől. A jel második fontos szerepe az életben, hogy üzen. Üzen számunkra. Konkrét üzenete van, még akár egy kis jászolnak is. És a harmadik szerepe a jelnek, hogy visszafordít. Hogy régi időkbe, emlékek közé vezet bennünket. Hogy eszünkbe juttat régi eseményeket, érzéseket, gondolatokat, akár indulatokat. Nézzük meg most így együtt, hogy ez a kis jászolbölcső hogyan töltötte be és tölti be ma is ezt a különös szerepet, ami a jel szerepe az ember életében. A háttérről azt kell tudnunk, és talán meglepő lesz testvérek, de a mai történettudomány és bibliai tudományok feltárták, hogy ha jobban megnézzük az ismert karácsonyi történetet, akkor kiderül, hogy nincs szó benne fogadóról. Ha figyeltétek, ahogy olvastuk, szállást fordít a mai Bibliánk, de ez az eredeti szövegben semmiképpen nem vendégfogadó. Majd mindjárt elmondom, hogy akkor micsoda. Amikor az irgalmas samaritánusról olvassuk, hogy felsegíti a bajba jutottat, aztán elviszi valahova, beadja, na az fogadó. Itt azonban egy olyan szó szerepel a karácsonyi történetben, mint az utolsó vacsora történetében, amikor az Úr elküldi a tanítványait, keressetek egy helyet, egy termet, ahol elkölthetem az utolsó vacsorát. Ez semmiképpen nem fogadó. Ez az első, ami elgondolkoztató a mai ismereteink fényében. Akkor micsoda? Szálláshely, vendégszoba, testvérek. Egy vendégszoba minden bizonnyal József rokonainak egyik házában. Tudnék, azt is tudjuk már, hogy amikor Augustus elrendelte ezeket az összeírásokat, hogy egy-egy ilyen összeírás eleve egy-másfél évig tartott, másrészt nem annyira népszámlás volt a jelentősége, hanem a birtokok felmérése. Ezért kellett elutazni mindenkinek oda, ahol birtokai voltak, a családjának, és igazolni kellett, hogy ennyi az enyém. Tudnék, az egész mögött az adókivetés szándéka volt a római császár részéről, nem annyira az, hogy hányan laknak a birodalomban. Jobban érdekelte őket, hogy hogyan lehet és mennyire lehet megadóztatni az alattvalókat. Tehát ez az összeírás, ez megmozgatta az embereket, méghozzá hosszú ideig tartott, és minden bizonnyal József azért megy a szülővárosába, mert rokonai élnek ott, valószínűleg ingatlanja volt neki is, amit igazolnia kellett az összeírás során, hogy ennyi, nem több és nem kevesebb. És így vetették ki rá az aktuális adót a római hatóságok. Tehát a fogadót elfelejthetjük. Egy szállás, ahol azonban nincs számukra hely. Miért? mert sokan megmozdultak, sokan mentek ebben az időben az említett császár rendelet alapján Betlehembe, így amikor megérkezett József és Mária, akkor éppen a vendégszoba foglalt volt. Ez a bizonyos szállás, ez már valakinek a rendelkezésére állt. Ez az első, amit jó tudnunk. Éppen ezből következik, testvérek, hogy nem is istállóban született minden bizonnyal a mi urunk. Ez is úgy elterjedt, és az évszázadok során rengeteg színes történet és kiegészítés született, de jó, ha megértjük a lényeget. És itt lesz fontossá, hogy ez a jászol, ez valami nagyon sokat jelez, nagyon sokat jelent a karácsonyi történetben, de nem azt, hogy istállóba kellett születni. Olvassátok el a történetet, egy szó nincs istállóról. Annyit olvasunk szó szerint, nem volt számára hely, ezért a szálláson, ezért jászolba fektették. Nem a jászolba, ami klasszikusan ott szokott lenni az istállóban, hanem valahol egy jászolba fektették. Annyit tudunk szintén a kor történetéből, hogy ezeken a korabeli izraeli házakon belül volt a földszinten egy olyan terem, egy olyan szoba, amit arra is használtak, hogyha például valamelyik jószáguk megellett, vagy netán sebesült volt, akkor oda bevitték, befogadták, és amíg kellett, ápolták, segítették, és ezért ebben a földszinti teremben volt jászol. Nyilvánvaló azért, hogy az ennivalót, a takarmányt tárolni lehessen. Minden bizonnyal az Úr Jézust egy ilyen tartalék jászolba fektették, mert egyszerűen nem volt máshol hely abban a házban, ahova befogadták őket. Szép romantikus kép, ugye sokan lefestették már, hogy ott bégetnek a bárányok, meg iáznak a csacsik, meg nem tudom, mit csinálnak körülötte az állatok. Hát nagy valószínűséggel ez nem így volt. Az tény, hogy egy jászolba tudta betenni Mária az elsőszülött gyermekét, mert egyszerűen nem volt hova máshova tennie. Tehát a jelentősége még nagyobb a jászolnak, nem kisebb. Azért jó, ezt átgondolunk testvérek legalább így néha-néha karácsonykor, mert a sok bába közt elvész a gyermek, tartja a szólás. Magyarul annyi körítése van a karácsonynak, annyi szépen cizellált vonása, kedves kiegészítője, hogy a lényeg elvész. Beszélünk erről, gondolunk arra, fantáziálunk sok mindenről, de mi a lényeg? Hogy a jászol jel. Ez a jel. És nem az istálló, és nem a fogadó, meg a gonosz fogadós, meg a, tudjátok, hát rengeteg legenda keletkezett már ezzel az egész történettel kapcsolatban. Nem baj, ez önmagában mondja, mi nem bűne, hogy így értsétek, csak az a baj, amikor a rengeteg ilyen kis sztori, kiegészítő kellék között nem veszük észre, mit üzen az Isten. Mit üzen a karácsonyon keresztül? Ma is, itt is, a 21. században. Tehát ott tartottunk a hátteret elemezve egy kicsit, hogy a jászol megvan, az istálló kétséges, és még azt is jó, ha megjegyezzük, hogy mindezt tudva nagy valószínűséggel Mária nem a 9. hónapjában zötyögte végig azt a körülbelül 140 kilométeres utat, ami összekötötte a korabeli Názáretet Betlehemmel. Egyébként is gondoljatok bele, nem ilyennek ismerjük a mi urunkat. Jön egy császári rendelet, erre Máriának 140 kilométeren keresztül szekéren kell megtenni a szülés előtt utolsó napokat. Hát, hölgyeim, anyukák, biztos, hogy egyikőtök se kívánta volna ezt a 140 kilométert szekéren. Meggyőződésem, hogy a mi mennyei szerető atyánk sem. Annyi van megírva, hogy amikor már ott voltak József és Mária Betlehemben, akkor eljött Mária szülésének az ideje. Tehát magyarul úgy utazta végig valószínűleg ezt az utat, hogy akkor még csak egészen pici volt a magzat. Talán éppen annyi, hogy tudott róla, az ugye 12 hetes lehet körülbelül? Talán. Hogy egyáltalán észlelte, tudott róla, hogy babája lesz. Hogy áldott állapotban van, ahogy nagyon helyesen adja vissza itt a Biblia ezt a mai csúnya kifejezést, hogy terhes. Nem volt terhes. Áldott állapotban volt, mint hogy ma is, kedves anyukák, meg jövendő anyukák. Áldott állapotban lesztek, ha babát vártok. Szóval ott tartottunk, hogy a mi mennyei atyánk a lényeget szeretné a szívünkre helyezni, és sokkal jobban szerette Máriát is, mint ahogy mi gondolnánk, és nem kellett ezt a hosszú utat a szülés előtti utolsó napokban végig kínlódni a szegénynek, hanem jóval előbb odaértek. Az összeírás tartott hosszú-hosszú időn át, nem volt még internet, számítógép, stb. Voltak futárok, meg posta, meg ilyesmi. Kicserélték az információkat, összegyűjtötték az adatokat, fölépítették a római jogrendet és az adózás rendjét is. Ebben nagyon ügyesek voltak a rómaiak, de nem kapkodták el a dolgokat. Tehát oda jutunk, testvérek, hogy József a rokonainál hosszabb ideig lakhatott, egy házban kaptak helyet, nem egy büdös, bocsánat, koszos és egészségtelen istálóban, mert ugye azért emberi szemmel mégiscsak az lenne. Nem tette ki ilyen veszélynek sem Máriát, sem a magzatot az élőisten. Egyébként, ha megkeresitek a Máté evangélium a második részét, ott is érdekes, így fogalmaz a Biblia. A bölcsek bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt, tudnék Jézust. Tehát Máté evangélista sem használ még véletlenül sem istálót vagy hasonlót, sem fogadót. Ő így fogalmaz, hogy a bölcsek bementek a házba. Jézus születésénél tehát összesen kettő jel volt, éppen ezért óriási a jelentőségük. Most csak az egyikkel foglalkozunk, a másik az a csillag, ami a bölcseket Jézushoz vezette, az egy másik történet, de azért mi magyar reformátusok jó, ha tudjuk, hogy a templom tornyán levő csillag az innen ered. Ez az a csillag, ami a mi tornyunk tetején is található, ami alatt az Úr Jézussal lehet találkozni. Ezért van itt 1800 ülőhely, hogy ebben a városban lehetőleg mindenki tudjon találkozni. Tudjuk, van másik templom is, úgyhogy jöhetnek bátran a böszörmények az Úr Jézussal találkozni. De maradjunk a mai jelnél, ez pedig a jászol. Azt mondják az angyalok, hogy az lesz nektek a jel, hogy egy jászolban találjátok meg a babát. Tudnék, azért ez nem volt mindennapi. Arra se gondoljatok, hogy Betlehemet olyan nagyon végig kellett járni, hiszen egyrészt kis település volt, egyszerre túl sok baba nem született, másrészt pedig futótűzként terjedtek a hírek, tehát azért, már csak azért is, mert a szülésnél ott voltak a rokonok, a szomszédok, asszonyok. Tehát a szülőnőt nem hagyták egyedül, nem vitték kórházba sem, mert nem volt kórház, főleg a mai értelemben, de ott voltak a barátnők, a rokonok, tehát eleve egy olyan terem kellett a szüléshez, ahol sokan együtt lehettek, de egyúttal a híre is rögtön elment. Képzeljétek, megszületett Mária és József gyermeke, hiszen ők így tudták, Mária és József gyermeke, és hát egyszerűen nem tudtunk mit csinálni, mert a népszámlás miatt itt voltak a rokonok, a jászolba tettük. Elterjed a hír, amire a pásztorok beérnek Betlehembe, addigra már gyakorlatilag mindenki tudja, mi történt? Mi történt? Hát egy gyermek a jászolban fekszik bepójába. Na, ő az. Itt kezdődik az isteni beavatkozás. Itt kezdődik az evangélium. Ő az. Ő az, akit a jászol megkülönböztet. És ezt figyétek haza testvérek először is. Senki mással nem lehetett összekeverni. Senki mással nem lehetett kicserélni. Senki más nem adatott, csak ő. mert nincs az emberek között az ég alatt más név, aki által üdvözülhetnénk, vallja János és Péter a templomban később, csak Jézus Krisztus drága szent neve, csak ő megkülönböztet a jel. Az Úr Jézus nem lehet fölcserélni, leváltani, mert senkinek nem adatott üdvözítő hatalom, csak neki. Senki nem tudja megbocsátani a te bűneidet, csak ő. Senki nem tudja felszabadítani a lelki ismeretedet, csak ő. Erre jel karácsonykor a jászol. Minden más babától különbözik ez a gyermek, és ennek most, látjuk, Isten tudatosan egy jelet adott, ehhez oda igazította a történetet, hogy ezt a gyermeket jászolba kell fektetni először. Aztán majd később kapott kis ágyat ő is. Értitek? Összekeverni, felcserélni, mással helyettesíteni nem lehet. Ezért tragédia, amit zajlik körülöttünk. Ezért tragédia Európa helyzete. Mert sorra rendre lecserélik az emberek Jézust. Ti tudjátok mi mindenre. Akár most ezekben a percekben. Hány csatornán, hány műsor megy? Hány buli van az országban? Hány lehetőség az interneten? Ezer és ezer. Le lehet cserélni Jézust, úgy tűnik. De ez tragédia, testvérek. Ez tragédia, hogy ez a világ lecserélte Jézust. Bármi másra, bárki másra. Hát nincs több, aki meg tudna minket menteni. Nincs több. Ez lesz nektek a jel, hogy egy bepólyált baba fekszik egy jászolban. A jászol üzen, mit üzen? Egy kicsit úgy üzen, ahogy ez Adi szívében megfogalmazódott a híres versében, csak a második verszakot idézem az Úr érkezéséből, amikor az ő életébe megérkezett az Úr, nem jött harsonával, hanem jött néma, igaz öleléssel, nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. Azt mondja az ige, nem erővel és nem hatalommal, hanem az én lelkemmel adok megoldást az életetekre. Azt mondja Pál apostolon keresztül az Isten igéje, nem azé a megmenekülés, az üdvösség, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Azt írja ugyancsak Pál a második korintusi levélben. Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegény élet értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. A jászol jel, üzenet. Hogy jött el a világ megváltója? Hogy jött el az angyalok királya? Hogy jött el az élő Isten, isteni fia? A Krisztus himnuszban így fogalmaz az ige a Filippi levél második részében. Ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és megalázta magát. Ezt mind lehetne elemezni, de most nincs rá idő és mód. Csak majd lapozzátok fel újra ezt a Filippi levél második részét, és lássátok, hogy mit jelez számunkra a jászol. Jöhetett volna királyi pompával, ő igen. Ó, igen! Igen nagy pompával jöhetett volna az Úr Jézus erre a világra. Nemhogy jászolba, a legkülönlegesebb, csupa arany, gyémánt, bíbor, baldahinos ágyba. De jászolba jött. Mert azt mondta, én minden ember megváltója leszek. A legszegényebbé csak úgy, mint a leggazdagabbé, és mindenikért ugyanazt adom, ami a legdrágább, az életemet.
az életemet áldozom oda. És nem kell hozzá körítés és cicoma, nem kell pompa és nem kell gazdagság, áldozat kell, de én leszek az áldozat.
Hogy ti szabadok legyetek, hogy ti boldogok legyetek, hogy ti üdvözüljetek.
Távol van a jászoltól minden erőszak és hatalomvágy, minden fenyegetés és erőfitoktatás, és éppen ezért, aki emberként fenyegeti a másikat, aki igazságtalan, aki kemény, aki él a hatalmával, az nem fogadta be a jászol üzenetét. Az nem fogadta be a jászol üzenetét. És végül a jászol, mint jel, visszafordít. Ahogy utaltam rá az elején, testvérek, ti is biztos tapasztaljátok, hogy ha egy-egy jel, és a jel lehet egy dallam, lehet egy kép, lehet egy mozdulat, lehet egy helyzet, amikor egy ilyen jel újra feltűnik az életünkben, akkor visszafordít minket a múltba, oda röpít arra a helyre, abba a szituációba, amit egykor átéltünk. Nagyon furcsa, néha megvalami így vagyunk egy-egy régi dallal, de hát sok minden mást is lehetne mondani. Belehallgattunk nemrég egy x évvel ezelőtti kis slágerbe, és mindketten feleségemmel úgy azon kaptunk magunkat, hogy merengünk, és felidéződtek azok az évek. Pedig csak megszólalt egy dal. Ezek jelek. A jelek visszafordítanak minket. Odafordítanak valamihez, valakihez, aki talán már régen fel se idéztünk, eszünkbe se jutott. A karácsony jel, testvérek. A jászol jel, hogy visszaforduljunk. Hogy odaforduljunk. A gyerekkorunkban talán még mélyen tisztelt és szeretett Úr Jézus Krisztushoz. Hogy odaforduljunk szüleink és nagyszüleink Istenéhez. Hogy odaforduljunk az egyetlen erő és örömforráshoz, aki tiszta forrás. És azért, mert a világ szennyes, és azért, mert az egyház nem közvetíti mindig helyesen és tisztán, attól ő még hiteles. Attól ő még ugyanaz, aki volt évekkel, évtizedekkel, vagy 2000 évvel ezelőtt. Ugyanaz a Jézus Krisztus, aki tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. És a jel fordítsa vissza most a szívünket hozzá, hogy benne gyönyörködjünk, és rádöbbenjünk, hogy rá van szükségünk, jobban, mint a falat kenyérre, jobban, mint bármilyen elismerő szóra, jobban, mint bárki szeretetére vagy szerelmére. Jobban szükségünk van rá. A jel segít fordulni, emlékezni, visszahelyeződni egy szituációba. És már a fiatalabbak is vissza tudnak emlékezni, mert olyan jó azért, néha ilyet is hallok, hogy valaki mondjuk középiskolásként felidéz egy-két emléket a jó pásztor református oviból. Persze tudják ők is, meg mondják, meg én is emlékszem, hogy alig-alig emlékszünk igazán, hogy pontosan mi történt, de jó volt ott. De jó volt ott lenni a református oviban. Most a karácsony azért adatott, hogy Jézus Krisztushoz forduljunk őszinte vágyakozással, és azzal, hogy az üzenet járja át a szívünket. Egyetlen egy megmentőnk, egyetlen egy szabadítónk, egyetlen egy megváltónk és üdvözítőnk, akit az angyalok hirdettek ott a betlehemi éjszakában. Örüljetek nagyon, emberek, mert üdvözítő született ma nektek. Ez lesz a jel róla. Találtok egy kisgyermeket bepójálva, aki egy jászolban fekszik. Engedjük, hogy odafordítson magához, az evangélium szívéhez, és boldog örömmel fedezzük fel újra, hogy ami történt minden, ami Jézus Krisztussal történt itt a földi világban, az bizony miattunk, helyettünk és érettünk történt. Áldott legyen az ő szent neve. Visszafordulás, más bibliai szóval megtérés, elfordulás egy iránytól, és odafordulás egy másikhoz. Elfordulás egy vak, bizonytalan úttól, és odafordulás ahhoz, aki hitelesen mondta, én vagyok az út. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Mindenki a szívét vizsgálja meg, vajon ki meddig vár vele. Él őtőle eltávolodva, elfelé távolodva tőle egyre messzebb, vagy megfordul, vagy megfordulunk mindnyájan magunk bűneiből, hűtlenségeiből, hitetlenségeiből, és odafordulunk hozzá, és vele vesszük föl az új irányt. Az üdvösség a tét, testvérek, az üdvösségünk. Boldog örömet hirdettek tehát az angyalok, és jelet adott Isten. 2019 karácsonya így most mindnyájunk számára jel. A Jézushoz fordító szent jel. Mert nincsen más, őt megkülönbözteti a foganása, a tanítása, a csodái és a feltámadása. Megkülönböztetik mindenki mástól. Az ő jászlának üzenete, hogy nem erővel, nem pénzzel, nem okossággal, nem emberi hatalommal, hanem az Isten szeretete által oldódik meg minden ebben az univerzumban, testvérek. Az Isten szeretete által oldódik meg a te és az én üdvösségem kérdése. És engedjük, hogy ez a jel visszafordítson, hiszen legtöbben, akik itt vagyunk a templomban, nem először hallottuk mindezt. Engedjük, hogy Isten igéje Jézus Krisztushoz fordítsa a szívünket. Így legyen. Amen. Így helyünkön maradva csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged, hogy te hűséges szeretettel most is közben jársz értünk. Hűtlenekért, olyanokért, akik nem látják a fától az erdőt, akik nem veszük észre, hogy te most is jeleket küldesz ebbe a világba és az életünkbe. De köszönjük, hogy a Szentírás lapjain ott állnak előttünk a változhatatlan jelek. A te foganásod, születésed, tanításod, csodáid és feltámadásod, mind-mind olyan jelek, amelyek számtalan szemtanú előtt zajlottak, és a szemtanúk élete megváltozott, mert te megváltoztattad őket. Hálát adunk az előttünk élő generációkért, hálát adunk a sok-sok karácsonyért, aki már sokat megélhetett közülünk, de hálát adunk a köztünk levő gyerekekért, akik most ismerkednek a karácsony titkával. Hadd járját az ő szívüket is a te szeretetednek üzenete. Hadd döbbenjenek rá, hogy nincs senki más, aki így szeretné őket, mint ahogy te szereted. És hadd bízzák rád magukat most és mindörökre, mert te megtartod őket végig. Köszönjük így ezt a mai igét, köszönjük ezt a délutánt, köszönjük a ránk bízott üzenetet. Kérünk téged, szent lelked vezessen, szent lelked formáljon, és végül te magad fogadj oda át, Úr Jézus, ha majd egyszer el kell mennünk. Így áld és szenteld meg a mi együttlétünket, mai esténket a családjainkban, vagy éppen magányunkban. Áld meg ezt a hazát, ezt a nemzetet, határon túlélő testvéreinket. Könyörülj a mi kontinensünkön, amely annyi-annyi templomot épített az elmúlt 2000 év alatt. Annyi csillag és kereszt, mint jel mutatnak fölfelé, tereád. Hadd lássanak meg az emberek, és hadd fedezzék fel, hogy nélküled nem lehet, hogy nélküled nem tud az ember sem boldogulni, sem üdvözülni. Így kérünk, hallgass meg, maradj velünk, és áldj meg bennünket. Amen. Helyünkről felállva az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és fogadjuk nagy szeretettel az ifjúságunk műsorát, de előtte még énekeljünk, és ezzel is készüljünk az ő szolgálatuk meghallgatására. Közben majd a fényeket gyakorlatilag lekapcsoljuk, mert így jobban fog érvényesülni az ők is előadásuk. Reméljük, nem lesz azért félelmetesen sötét a templomban, meg szerintem a karácsonyfát azt meg lehet hagyni, azért az is egy kis fényt ad. Jó, tehát most még énekeljünk a 316. dicséretünkből, másik szép karácsonyi énekből, 316, 6. és 7. versét, igen, 316-nak a 6. és 7. versszakát. Ez az Úr Krisztus, mi Istenünk, nagy nyavajáinkból kimentünk.
Máté evangéliuma, 25. fejezet, első verstől a 13. versig. Akkor hasonló lesz a mennyek országa ahhoz a 10 szűzhöz, akik vették a lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Az okosak viszont a lámpásokkal együtt olajat is vittek a korsókban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor azután kiáltás hallatszott. Íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására! Ekkor ezek a szüzek mind felébredtek és rendbehozták lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz. Adjatok nekünk az olajatokból, mert a lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak. Hát, ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is. Menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok vásárolni voltak, megjött a vőlegény. És akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Azután bezárták az ajtót, és később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak. Uram, uram, nyisd ki az ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt. Bizony, bizony, mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, sem a napot, sem az órát nem tudjátok.
Az első szimbólum a kapu. Bejöttünk, és kimegyünk. Életünk során sok ajtón lépünk be, sok ajtón ki. Mennyire nehéz, vagy éppen vágyott egy ajtónyitás? Hogyan dolgozzuk fel, ha egy ajtó bezárul? Meglátjuk-e a nyitott ajtókat, amelyeket Urunk készített szívekben, életekben? Az ajtóról sok mindenre asszociálhatunk. Nekünk mi, vagy ki jut eszünk be az ajtóról? Jézus mondja, én vagyok az ajtó. Az öt balgalány előtt bezárult az ajtó. Ítélet rajtuk, akik nem készültek fel. Vajon a kegyelem ajtaja meddig van nyitva? Átélhetjük, hogy bezárul. Isten legyen kegyelmes hozzánk és a ránk bizatottakhoz, hogy időben készek legyünk. Bezárulhat az ajtó. Nem hallgathatunk, akik tudjuk ezt. Tisztán kell beszélnünk a kegyelemről és ítéletről, a kezdetről, de a végről is. Ebben a zavarodott világban utat kell mutatnunk.
Második szimbólum, az út. Az út az élet. Amíg úton vagyunk, folytonosan utakon járunk. Vannak keresztutak, ahol dönteni kell, hogy merre tovább. Vannak zsákutcák, amelyekbe betévedtünk. Van autópálya, ahol lehet száguldani. Van erdei ösvény, ahol hatalmasak a fák. És az ember a maga kis ösvényén járva eltörpül. Van széles út, amely jónak látszik, és sokan járnak rajta. De van keskeny út is, mely az engedelmesség útja, és nem könnyű rajta járni. Csak szoros követésben érdemes valakinek a nyomában. Az út néha felfelé visz, és akkor nehezedik. Viszont felérve egy csúcsra megnőnek a perspektívák. De legalább annyit lefelé is kell mennünk, amikor az ember sötétbe, mélységbe jut. Fájdalom, szenvedés, gyász, megaláztatás, megpróbáltatás, szégyen, bűnök, kételyek, kísértések ösvényei lehetnek ezek. Senki sem kívánja őket, ám mindenki részesül belőlük, és mindenkinek javára is válik, ha megérti, hogy valaki mindezekben előtte jár, vezeti. Nem véletlenek sodrásában élünk, hanem Isten tervezett útján, aki mindent a javunkra tud és akar fordítani. Egy vándor a sivatagban vezetőt fogadott, mert számára teljesen egyformának tűnt minden homokbucka. A beduin azonban olyan magabiztosan lépkedett, hogy a vándor csodálkozva kérdezte meg tőle. Honnan tudja az utat? Hiszen semmi sincs itt, csak homok, homok és homok. A beduin így válaszolt. Én vagyok az út.
Harmadik szimbólum. A kereszt. Jézus Krisztus magáról mondta ezt. Én vagyok az út, mert egyedül ő tudja, hol és hogyan vezet bennünket. Azt is tudnunk kell, hogy az ő útja a keresztre vezetett. A másokért vállalt áldozat teljes odaszállást kíván. Aki félig hordozza a keresztet, annak sokkal nehezebb, hiszen csak vonszolja azt. A kereszt a halálba vezet. Ahogyan Jézus Krisztus is meghalt értünk és helyettünk a kereszten. A mi keresztünk a vállalt élethivatás. Meghalni önmagunknak, hogy másokért élhessünk, Isten dicsőségére s mások javára, élő áldozatként odaszállni magunkat. A kereszt méretre szabott, ki-ki a maga keresztjét hordozza, amíg el nem éri a szívét, amíg elevenébe nem vág. Mert akkor lesz valaki igazán Krisztus követővé, amikor a saját keresztjét felvállalja, sőt megszereti, szívébe fogadja, és engedi, hogy átalakítsa, átkeresztezze az egész életét. Negyedik szimbólum, a szív. A szív az élet centruma. Nem csupán a dobogó szerv a szív, hanem lényünk, testünk, lelkünk eligazító központja. Hiszen mindenhez van érzékszervünk. Szemünk, hogy lássunk, fülünk, hogy halljunk, szánk, hogy beszélhessünk és ízelhessünk, orrunk, hogy illatokat érezhessünk, bőrünk, hogy érezzük a szél simogatását, vagy a másik ember érintését. A szív is érzékszerv. A szívünkkel az időt érezzük, melyik idő mire alkalmas. Fáj a szívünk, ha elmulasztunk valamit, vagy megbántunk valakit. Meddoban a szívünk, ha látjuk, hogy közeleg a kis szeretünk, vagy eljött valaminek az alkalma. Eláll a szívverésünk, ha megijedünk, vagy ha váratlan események lebénítanak. Szívvel, lélekkel dolgozik az, aki teljes bevetéssel végzi a munkáját. Örömmel segít a másiknak, aki szívességet tesz neki. Mi, ki lakik a szívünkben? Kit engedünk be? Ki a legfontosabb, akiért összeszorul, ha látjuk szenvedését, vagy akiért repes, ha együtt lehetünk vele? A szív az élő hit helye. Szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk vallást az üdvösségre. Krisztus lakik a szívünkben, majd mi vagyunk Krisztusban. Ugyanaz, mint a vízcsepp a levélen, amely visszatükrözi, befogadja a napot, de a nap nem azonos azzal, amit belőle a vízcsepp visszatükröz. Hisszük-e, hogy Jézus megszólíthatja mások szívét, ahogyan a miénket is betöltötte?
Ötödik szimbólum, a kör. A kör az örökké valóság szimbóluma. A jegygyűrű köre a hűségé, a körbetett székek a közösségé, a gyertyák a szolgálaté. Ha innen egy mécsest kiveszünk, ott megszakad a kör. Ha valaki közülünk nem teszi be a közösségbe, amit ő kapott, akkor az egész közösség szegényebb lesz. Ha valaki nem világít a maga kis fényével, ott sötétebb lesz. Együtt világítva sokkal több a fény, mint ha csak egy kis mécses pisrákolna. Egy közösségben az elaludt gyertyát könnyebb meggyújtani, mert a mellette lévők segíthetnek. Milyen jó arra gondolni, hogy nem vagyunk egyedül. Nem csak egy valakire bízta Isten az ő igéjét, hanem együtt, mindannyiunkra. Mi keresztjének, mi reformátusok, mi magyarok, mi emberek. Mennyi közösség, mennyi kör, mely befogad, melyben élet van, melyben elkötelezettség van. Kik vagyunk mi? Kinek mit jelent ez a kisebb vagy nagyobb csapat? Jézus nem csak azt mondja, én vagyok a világ világossága, hanem azt is mondja, ti vagytok a világ világossága. Aki Krisztusé, annak világítania kell, annak feladata van, helye van, az áldott fény hordozójává lesz. Engedni kell, hogy meggyújtsanak, hogy te is a világosság szolgájává légy, másoknak világíts. Ezért olyan fontos a lányok lámpása. Mindegyiké fontos. Mindent ki kell tartani addig, amíg a vőlegény meg nem érkezik. De mi is az az olaj, mely lehet tartalékban, mely elfogyhat, mely vehető, de kölcsön nem adható? A készenlét maga. Nem csak várakozás, nem csak türelem, hanem az a bizonyosság, hogy ott a helyem a mennyegzőben. Ott a helyem a mécsesek körében. Ott a helyem a családomban, ott a helyem az iskolában, a hivatásban, ott a helyem a templomban, ott a helyem Isten tenyerében, ott a helyem az üdvözültek seregében. Ámen.
Thank you. Nagyon szépen köszönjük az ifjúsági csoport szolgálatát. Úgy gondolom, hogy nem is kell hozzáfűzni semmit. Elhangzott, aminek el kellett. Sok fontos üzenettel, gondolattal, érzéseinket is megérintő megszólalással. Nagyon köszönjük nektek, és szívből kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen örömötök ebben, meg nekünk is közös örömünk, amikor együtt dicsérhetjük az Urat, és adhatjuk tovább az ő szeretetének jó hírét, az ő tanításának igazságait. Köszönjük szépen, és köszönjük Vitol testvérünknek is a felkészítő munkát. Most pedig befejezésül és a csomagok kiosztása előtt énekeljünk. A csomagokat majd ott a torony alatti fő bejáraton fogjuk adni a rendelőintézet felől. Az énekünk pedig legyen a már megkezdett 315. dicséretünknek a két utolsó verszaka. 315. dicséretnek két utolsó verse, hála legyen mennybéli szent atyánknak.